Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az Erdélyi Főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délben is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió kedves hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, az Erdélyi Főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A Béldi és Daniel családok a legősibb székely származású nemesi családaink közé tartoznak. Ott harcoltak már luxemburgi Zsigmond vagy Hunyadi János seregeiben. Béldi Pál összeesküvése az erdélyi fejedelemség legjelentősebb politikai eseményének számít. A béldieket a reformkor kiemelkedő politikusai között találjuk, de ott vannak a két világháború közötti erdélyi politikai csatározásaiban is. A 18. században a Danielek irodalmi tevékenysége meghatározó. Történészek, politikusok, unitárius főurak, akik sok esetben támogatták egyházuk intézményeit. Témánk a Béldi és a Daniel családok.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Ma déli vendégünk is dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy megint itt van a stúdiónkban.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Üdvözlöm kedves szerkesztő úr, üdvözlök minden kedves hallgatót. Ma a Béldiekről és a Danielekről beszélünk. Mindkét család székely eredetű. A Béldiek birtokaik révén a mezőségen is birtokosok lettek. A Danielek birtokai elsősorban udvarhelyszéken voltak. Két olyan család, amelyeknek csak néhány tagja szokott megjelenni történelmi munkákban, és bizony nagyon sokan ismeretlenek a nagy közönség számára. Ezen próbálunk ma is segíteni, és bemutatni néhány olyan családtagot, akiknek az életét, tevékenységét minden erdélyi története iránt érdeklődőnek ismerni kell.
Kálmán úr, megkérjük, hogy mindenek előtt mutassa be a Béldi család eredetét.
Igen, sajnos mindkét család esetében viszonylag keveset tudunk a 17. század előtti korszakról. A Béldi család esetében, ahogy már említettük, Erdély egyik ősi székely familiájáról van szó. A családnevüket Béld településről, pontosabban Maros Béldről van szó. Tehát Béld településről kapták, ez Tövis mellett helyezkedik el. Nemesi előnevüket pedig a Feketeügy folyó partján fekvő Uzon községről, tehát uzoni béldiekről beszélünk. Az első feljegyzett ősük az Benedek volt, valahol 1383-ban jelenik meg dokumentumokban, akinek a fiai közül Albert és Péter Hunyadi János seregében harcoltak, részt vettek többek között a Szentimrei csatában 1442-ben. Albert fia volt Pál, aki részt vett a Dózsa Györgyféle lázadás leverésében. Az ő unokája János pedig Bátori András fejedelem mellett harcolt, Mihály Vajda ellen, és együtt esett el vele Csíkszentdomokosnál. Béldi Kálmán háromszéki főkapitány Bánfi Máriával kötött házasságából született Béldi Pál, aki apafi fejedelemsége idején a róla elnevezett összeesküvés szervezője.
És ha már ezt említette, folytatásképpen beszéljünk Béldi Pálról és az említett összeesküvésről is.
Béldi Pál tehát Béldi Kelemen és Bánfi Mária fiaként született. 1653-ban II. Rákóczi György főasztalnok mestere, majd két évre rá háromszék főkirály bírája lesz. Székelyek főgenerálisa és két vármegye, Belsőszolnok és Zaránd főispánja. Lovassági parancsnok, és hát mint lovassági parancsnok vesz részt Rákóczi György lengyelországi hadjáratába, és 1657-ben fogságba is esik. 4 évig volt fogoly, a felesége váltotta ki 24 ezer ezüst tallérért, ennek egy részét másoktól kellett kölcsön kérni, és hát úgy tudjuk, hogy egy részével sokáig a család adós is maradt. Később a Bánfi Dénes és Teleki Mihály közötti ellentét miatt megromlott a kapcsolata a fejedelemmel. Ellenségei megvádolták, hogy a fejedelem trónjára és életére tör. Egy évre börtönbe záratta a fejedelem, tehát 1676 és 1677 között, miután kiszabadult, viszont fegyveres támadást szervezett Teleki ellen. Mivel azonban nem járt sikerrel, kénytelen volt 1678-ban Törökországba menekülni. Történészek tudni vélik, hogy a szultán apafi kérésére fogadta el, majd börtönözte be Isztambulba, Konstantinápolyba, a hét torony börtönbe, és hát itt raboskodott egészen haláláig. Halálának a pontos dátumát nem ismerjük, nem tudjuk. Egyes források szerint 1679, lehet mások 1681-et említenek. Bildi Pál unokája, József, ő fogarasi főkapitány, és 1770-ben fog grófi címet szerezni a családnak. Különben József fia Vince ugyancsak fogarasvidéki főkapitány. Neki két fia született, Ferenc és György. Ferenc fogja továbbvinni a családot, majd két fia a család két vonalának az alapítója, Ákos az úgynevezett mezőméhesi, és Kálmán pedig az úgynevezett báldi vonalat alapítják. Ma már különben csak a vége báldon birtokos vonal létezik.
Béldi Ferenc a reformkor kiemelkedő személyisége. Róla mit kell, mit illik tudni?
Igen, Bildi Ferenc a reformkor másik kiemelkedő személyiségének, Kendefi Ádámnak a barátja, és hát az ők ösztönzésükre nyitotta meg Gaetano Biasini a vívóiskoláját Kolozsváron, és hát igazából ezután döntött úgy, hogy Kolozsváron fog letelepedni. Gondolom mindannyiunk számára ismerős a Biasini szálló Kolozsváron. Bildi Ferenc késő főkormányszéki titkár, és hát 1830 és 1832 között Bölöni Farkas Sándorral együtt Nyugat-Európába és Észak-Amerikába tett utazást. Különben Bölöni Farkas Sándor 1834-ben megjelent Utazás Észak-Amerikában című művét Bildi Ferencnek ajánlotta, és hát ugye ebben leírja a közös utazásokat. Bildi Ferenc részt vállalt a kolozsvári kaszinó alapításában, 1861-ben pedig Kolozsvár megye főispánja lett, azonban rövid ideig. A fiát szeretném még megemlíteni, Bildi Ákost, aki 1846. december 19-én született Kolozsváron, és 1888-ban kinevezték Kolozs megye és Kolozsvár város főispánjává. Főispánságáról így írtak a kortársak. 12 esztendő alatt oly kitartással, odaadó szorgalommal és sikeres alkotásokkal dolgozott, hogy az egész vármegyét átalakította. Élére állott minden üdvös intézménynek, és zászlóvívőként szerepel mindenütt, hol nemestről, segítésről és haladásról van szó. És hogy egy kiváló egyéniség erkölcsi ereje, irányító hatása, buzdító példaadása, mennyi becses, mi értékes tartalommal ruházhat fel egy vármegyét, és emelheti ezt a virágzás fokára, Bildi Ákos grófnak e 12 éves működése csalhatatlan bizonyítéka. Bildi 1897-ben az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke lett, és hát egészen 1923-ig töltötte be ezt a tisztséget, ugyanakkor pedig élethosszíglan kinevezett tagja volt a Magyar Főrendi Háznak.
Az erdélyi főnemesség hallgatóinak mit tud elmondani a Bildi család 20. századi történetéről?
Sajnos nagyon keveset, ugyanis a Bildiek fontos szerepet játszottak a két világháború közötti politikában, és hát egyáltalán 1918 előtt is természetesen, viszont mégis, ahogy már elmondtuk ezt az elején, nagyon kevesen kutatták a család tagjainak az életrajzát, de mégis szeretném mindenek előtt Bildi Kálmánt megemlíteni, aki a két világháború között az Országos Magyar Párt egyik vezetője, és hát különben Bernárdi György politikai köréhez tartozott, és 1923-ban Bildi Ákos után ő vette át az Erdély Magyar Közművelődési Egyesületnek a vezetését, és maradt az elnöke egészen 1944-ig, tehát mondhatjuk, hogy majdnem-majdnem az alapítástól egészen majdnem a betiltásig, hogy a Bildiek a vezetői ennek az intézménynek. Természetesen a felsőház tagja, ezt mindenképpen el kell mondani. 20. században még meg kell említeni gróf Bildi Gergelyt, aki császári és királyi konzulként tevékenykedett Iránban és Egyiptomban. Lakóhelye Dicső Szent Márton, és ma is létezik a háza, ugye ez a helyi múzeumnak ad otthont. Ugyanakkor érdemes a közelmúltból megemlíteni gróf Bildi Miklóst, aki ornitológus, aki biológia tanárként tevékenykedett, megszervezte az úgynevezett Aquila természetbarátok körét, nagyon sok írása jelent meg a 60-as, 70-es években, ezek közül csak néhányat idézzünk, ismerjük meg a madarakat, madárszemmel a Kárpátokban, madárhatározó, élet az erdőben, egyesztendő a madarak világában, Európa vízi madarai, vagy éppen az erdélyi havasok ösvényein címűek.
A mai beszélgetésünk első részének a végén mutassuk még be a Bildiek birtokait és az épített örökségét is.
A Bildiek egyik legfontosabb birtoka az Bodola volt, amely 1476-ban került a család tulajdonába, Bildi Albert Thiel Borbálával kötött házasságának köszönhetően. Tudjuk, hogy az 1620-as években létezett már itt egy várkastély, amelyet Bildi Pál, ugye bukása után leromboltak, és végül a birtok a Mikesek tulajdonába került. A településen két kastély is létezik, egyike a Bildiek nemesi ágához tartozik, a másik a 18. században épült, valahol 1751 körül. Az utolsó tulajdonos Bildi Ferenc volt, illetve az ő felesége Mikes Rozália. Mikes Borbála egy Olágál Elvirának adott interjúban így nyilatkozott a család sorsáról. A Bildi ősök a történelmből leginkább ismert Bildi Páltól származnak. Róla tudjuk, hogy Törökországba menekült apafi idejében, és ott halt meg. Elveszítette az uzoni Bildi kastélyt és birtokot, de később utódai Bodolát birtokolták. Az én közvetlen felmenői mezőméhesen éltek. Dédapámnak, Bildi Ákosnak 5 gyermeke volt. Ferenc, aki Mikes leányt Rózát vette el, Mikes Kelemen nagypapa testvére volt és Bodolán éltek. Emma, az én nagyanyám, Zsófia, Mikes Zsigmond brassói főispánnak volt a felesége. Klára, Rónai Elemérné Magyarországon élt, és Margit, Teleki Gézáné Zsukon élt. Ez volt a mezőméhesi Bildiág, amely Fiúágon kihalt. A Mikesek katolikusok voltak, a Bildiek reformátusok. Emma nagyanyám tehát áttért nagyapám vallására. Ferenc bácsinak 2 lánya és 1 fia volt, Ilona, papa első felesége, Emma, akit mi Memma néninek szólítottunk, hajadon maradt, és fia Ferenc gyermektelenül halt meg Németországban. Sorsa egyébként érdekes. A háború után Brassóban letartóztatták, mert megfogták, amikor az arany cigaretta tárcáját el akarta adni. Mit tehetett volna, ha nem volt mit ennie? 2 évet ült a börtönben, utána kiszökött külföldre, Ausztriába. Rozália nénit, igazi dáma volt, akit nem szólíthattunk Róza mamának, és Memmát a kilakoltatás Bodolán érte. Egy éjszaka összeszedték a környékbeli osztályjelenséget egy teherautóval, és felvitték egy dombra Brassó körül. Ott kirakták, és a tiszt azt mondta, hogy mindenki menjen, amerre lát, és ahova akar, csak vissza ne menjenek a birtokukra. Ha visszamennek, újra összeszedik, de többé már nem kínálják fel a szabadságot. A brassóihoz hasonló történetről sehol máshol nem hallottunk, a három székieket egyenesen Tulcsára vitték nádat vágni. Rozália néni nem ment haza. Memmával nyakába vette a világot, és 2 határon át egyenesen Bécsig gyalogolt, pedig már nem volt fiatal. Ott is halt meg. A családnak különben még birtoka volt a mezőségi Gyekén, ez a 19. század végén került a család tulajdonába. Újabb kutatások szerint Bildi Kálmán huszár Erzsébettel kötött házasságának köszönhetően került a birtok a Bildiek tulajdonába. Itt érdemes még Báldról és mezőméhesről említést tenni. Mindkét helységben létezett egy-egy kastély, amelyeket ma már hiába keresnénk. A mezőméhesi és báldi kastélyokról Siemers Vas Ilona így emlékezett. Báldon emelkedett gróf Bildi Kálmán udvarháza, családi fészke. Maga a ház egyszerű, fehér kis épület. Több lépcsőfok vezetett a nyitott, csak tetővel óvott verandán át a ház belsejébe. A megemelt földszinten tágas szobák fogadtak, mindegyik padlója parkettkockával volt kirakva. Rendkívül kényelmes, részint angol kartonvászonnal bevont bútorral rendezték be. Ugyancsak a magas földszinten volt a szalon, az ebédlő, a vendégszobák, az első emeleten pedig a család hálószobái. Báldon minden egyes helyiségben gázvilágítás és fűtés volt. A teljes mezőgazdasági üzemet földgáz erőre állították át. Ezt a kényelmet Báld a közelében levő nagysármási gázkútaknak köszönhette, ugyanis ott található Magyarország leggazdagabb metángáz lelőhelye. A magyar állam egykor elég sok üzemet kötött rá erre az értékes altalajkincsre. Bildiek szerencsére néhány évvel a háború kitörése előtt bevezették a gázt mindenüvé, ugyanis a román kormányzás idején az impériumváltás után ilyen jellegű munkálatokra aligha kerülhetett volna sor. Fiatalon ismertem meg a ház vendégszeretetét, ugyanis kislány koromban Szent Gotthárdról ebédre és uzsonnára átrándultunk Báldra. A vendégszobákat kényelmesen rendezték be. Mielőtt az ágyban reggeliztem, egy szolgálólány lapos kádban előkészítette a forró fürdővizet. Különben minden egyes erdélyi udvarházban szokás volt a vendégek szobájában beállítani a fürdőkádat, mert ez időtájt még ismeretlen volt felénk a fürdőszoba. Bőséges olvasnivalóval és újságokkal is ellátták a vendégeket. Liszka néni, az öreg Bildi grófnő, született báró huszár Erzsébet, Igen, olvasott, rendkívül széles látókörű asszony volt, aki a világirodalom legismertebb könyveit megrendelte. Nem sokat beszélt, de mindenről tudott, és minden kérdésről volt saját véleménye. Ő volt a ház lelke, árasztotta magából a műveltséget. Mind az öt déldi gyerek kulturált, olvasott volt, érdeklődött a művészetek iránt. Legidősebb leányát Liszkének, Erzsébetnek hívták. Ő Ráhel nővéremnél körülbelül 2 évvel volt idősebb, sötét hajú és magas növésű. Vonzó leány, aki azonban hajadon maradt. Utána György következett, Szilvási Margit kuzinomnak lett a férje. Sokat olvasott, jól beszélt franciául, és szívesen muzsikált. Természetet réfálkozó, kötekedő volt. Örült annak, ha valakit zavarba hozhatott. Nagyszerű lovas, fiatalemberként a zsuki vadászatok egyik résztvevője. Sorsa tragikusan alakult, ugyanis fokozatosan megvakult, szemidegsorvadásban szenvedett, amin az orvosok nem segíthettek. Szomorú sorát óriási türelemmel bátran viselte, sohasem panaszkodott. Bálttól 1 kilométerre lakott Déldi Ferenc gróf kecses és szép hitvesével, Mikes Rozália grófnővel Mezőzák közelében. A birtok már nem volt messze a községtől, és a déldiek nagyszüleim legközelebbi szomszédai voltak. Déldi Ferenc Kálmán bácsi bátyjának, Ákosnak a legidősebb fia volt. A Méhesi udvarház nagy, kastélyszerű épület volt, körötte park nagy lombufákkal. Déldiné Mikes Rozália körülbelül 13 esztendővel volt idősebb nővéreimnél, és Mikes szépanyánk révén, akinek 24 gyermeke született, rokonunk is. Csodálatosan zongorázott, leánytestvére, vagy Sarolta ugyancsak zenei tehetség volt. Későbbi lipcsei tanáromnál, Teichmüllernél, utóbb pedig Reisenauernél tanult zongorázni. Hangversenyezett is, és a bírálatok távolról sem voltak elmarasztalóak. Rozália játéka annak ellenére, hogy technikailag kevésbé volt képzett, és tanulmányainak alapossága sem érte el nővére szintjét, előadásmódját tekintve muzikálisabb volt, és inkább meghódította a hallgatóságot. Mezőméhes korábban a Vas család birtokában volt, Vas György naplója szerint, aki a 17. században élt, a falut az egyik Vas gróf kártyázta el, és a déldiek nyerték el tőle. Ugyanakkor még érdekes elmondani, hogy a báldi ágból Déldi Pál megírta családja szenvedéseit egy önéletrajzi regényben, József Báró gyermekei címmel, amely 2015-ben jelent meg.
Ígéretünknek eleget téve az erdélyi főnemesség második részében a Daniel családról fogunk beszélni. Történész úr, mit kell tudni az említett família származásáról?
Igen, kezdjük onnan, hogy nem összetévesztendő ugye a Dániel családdal, akik szamosújvári őrmény származású nemesi család, ugye később ugyancsak bárói rangra emeltettek, ugye pontosabban 1896-ban. De itt most mi igazából a Daniel családról beszélünk. Ennek a családnak az első ismert tagjaként említik azt a Balást, aki részt vett 1396-ban a nikápolyi ügyközetben luxemburgi Zsigmond oldalán, majd pedig fia Péter a Várnai csatában harcolt első Ulászló király mellett 1444-ben. Daniel Mihály a 17. században háromszéki főkirálybíró, és hát az ő fiaival a család két ágra szakad. Egyfelől Ferenc, aki udvarhelyi főkirálybíró, a Vargyasi ágnak az alapítója, a másik fiú János, aki háromszéki főkapitány, ő pedig az olaszteleki ág alapítója. Na most már a család talán legismertebb tagjai a 18. században éltek, és itt szeretném kezdeni Daniel Istvánnal, aki hát ugyancsak Daniel István főkirálybíró és Kemény Zsófia fia volt, 1684-ben született. Részt vett a Rákóczi szabadságharcban, sőt Pekri Lőrinc tábornok hadsegédeként működött, és hát 1709-ben feleségül vette ennek leányát, Pekri Polixéniát. A szatmári béke után kegyelmet nyer, és 1737-ben bárói rangra emelik. 1745-ben pedig kinevezik udvarhelyszéki főkirálybírónak. A korban létezett egy versike is, amely szerint Isten az égben, Mária Terézia Bécsben, Daniel István a székben mindenható. Több művet írt, a legnagyobb port azonban Descriptio Vitae című emlékiratai kavartak, amely 1764-ben jelent meg nyomtatásban. Mivel többek között a Rákóczi szabadságharc történéseivel foglalkozott, könyvet elkobozták, őt pedig vizsgálat alá vonták. 1774-ben halt meg, természetesen más műveket is írt, ezek közül éppen kettőt említenék meg, az Örök életre vezető egyenes út 1765-ből, vagy Isten elejébe bocsátott alázatos könyörgéseknek gyakorlása 1766-ból. Na most a fia, ugyancsak István, örökölte apja irodalom iránti érdeklődését. Ő 1769-ben fordította le a francia Jean-François Marmontel Belisarius című művét, és hát ahogy írta, oskolai tanulása béli gyakoroltatásitól engedtetett üres óráin. Mint császári tiszt, fiatalon halt meg egy lengyelországi hadjáratban. Még meg kell említeni az ő testvérét, Daniel Polixéniát, aki 1720-ban született. Az ő anyai nagyanyja Pekri Lőrincné, báró Petrőci Kata Szidónia, a magyar barokk első ismert költőnője volt, és hát Daniel Polixénia példaképként tekintett nagyanyjára és ennek munkásságára. 1752-ben megjelent művében a keresztény etikának summás veleje címben így emlékezik nagyanyjáról. Nem volt az elejétől fogva a kereszténységben újság, hogy az asszonyok, a tudományok és a könyvek írása körül foglalatoskodjanak. Csak az én boldog emlékezetű nagyanyám is, gróf Petrőci Kata, néhai gróf Pekri Lőrinc úrnak kedves életepárja, aki vala a mi magyar nemzetünk hasznára a német nyelvből magyar nyelvre 3 jeles könyveket fordíta. Szükség volt tehát innékem ezen boldog emlékezetű édes nagyanyámat is követnem, amennyire a nékem adatot kegyelem engedte, ha többre nem érkezhetném is, avagy csak ezen egy munkácskának világosságra való bocsátásával. 1742-ben Daniel Polixénia feleségül ment Hadadi báró Veselényi Istvánhoz. A házaspárnak különben Erdély több településen voltak birtokai, elég, hogyha csak éppen Kutyfalvát említjük, vagy Komlódot, mai Besztercenaszód megyébe, és persze a központ az Zsibó. Gyermekei nevelője különben kezdetben Deáki Filip Pál volt, aki később ugye református teológus, kolozsvári lelkész volt, majd férje halála után körülbelül 15 éven keresztül ugye Kornides Dániel, későbbi egyetemi tanár, történész és könyvtáros. Daniel Polixénia különben főleg teológiai és etikai könyveket fordított, így például 1752-ben a már említett keresztény etikának summás veleje, vagy éppen az 1776-os, az ezüst rostélyokban fénylő aranyalma címűek. Még egy Danielt meg kell említsünk a 18. századból. Daniel Péter és Sárosi Zsófia leányaként látta meg a napvilágot 1711-ben Daniel Zsófia. Ő 1729-ben ment feleségül Haller Jánoshoz, a későbbi erdélyi gubernátorhoz. Az ők tevékenységüket már említettük különben műsorunkban, amikor a Hallerekről beszéltünk. Daniel Zsófia férjével az erdélyi katolikus iskolák, templomok, szerzetesrendek jótevői voltak. Adományaikkal segítették a szászvárosi ferenceseket, a medgyesi ferenceseket, vagy éppen a marosvásárhelyi jezsuitákat. Fontos megemlíteni, hogy a keresztelő Szent János plébánia templom főoltárának ők az adományozói. Ezen kívül a kolozsvári római katolikus konviktus részére Daniel Zsófia egy 2400 magyar forintból álló alapítványt tett maga és férje rokonai számára, és hát úgy rendelkezett, hogy ha ilyen nincs, akkor szegény nemes ifjak részesüljenek ebből, kivált olyanok, akik katolikus vallásra térnek át. Férje halála után legtöbb gondot a dévai uradalom megtartása jelentett, ennek érdekében utazott 1769-ben Bécsbe vejével Gyulai Ferenccel, ahol Mária Teréziával is találkoztak. Gyulai Ferenc így írja le ezt a találkozót. Szent Lőrinc napján este 6 órakor felséges asszonyunk órát adván audienciára a városi rezidenciába az asszony őnagyságának, amely audienciában, valamint a többiben is nekem jelen kellett lennem a tolmácsolás kedvéért is, mint hogy őnagysága németül, a régi időben nem tanulván az erdélyi kisasszonyok a német nyelvet, amit már most tudják, tanulják a francia nyelvet is, ezért is a régi kisasszonyok gazdaasszonyságot tanultanak, a mostaniak pedig pompát, külön-különféle figurás táncokat, komédiát, operát. Valóságos, igazságban kiírván a dolgot, ő felsége oly kegyelmes volt ő nagyságához és én hozzám is, hogy azt lehetetlen leírni, mert két versben is átölelte ő nagyságát, és magához mintegy kapcsolta, és megcsókolta ő felsége ő nagyságát, és csak azon volt ő felsége, hogy ő nagyságát maga mellé leültesse, látván ő nagysága gyengeségét is. Végrendeletében, amelyet 1777-ben fogalmazott Beck, nagyobb összegeket hagyományozott, például a gyulafehérvári trinitáriusoknak, a szőkefalvi plébániának, a marosvásárhelyi katolikus iskolának, a piaristáknak, a ferenceseknek, a minoritáknak. A Daniel család késői leszármazottja, Daniel Gábor 1896-ban ezt írta Zsófiáról. Zsófia nem csak alakjára nézve volt szép, de lelkületére is, lévén jótékony, szelíd természetű és okos nő.
A 19-20. Század fordulójának kiemelkedő személyiségei Daniel Gábor és fia Gábor.
A címet szerző István testvérei nemesi rangban maradtak, testvérének Ferencnek az ágából származott idősebb Gábor, aki 1824-ben született Árkoson. Ő Daniel Elek és Cserei Krisztina fia volt. Iskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, 1843-ban Európa nyugati országaiban tett tanulmányutat, majd miután hazaérkezett, 1844-ben a királyi táblára került. 1845-ben Marosszék és Küküllő megye tiszteletbeli jegyzője lett. 1846-ban kerül az erdélyi kormányszékhez, ahol tiszteletbeli fogalmazó, és ugyanazon évben, ugyanazon minőségben kerül át az erdélyi udvari kancelláriához, és itt pedig 1848-ig szolgál. 1848-ban bardóczéki alkirálybíró lesz, és kormánybiztosnak nevezik ki. 1861-ben udvarhelyszék ideiglenes főkirálybírói tisztét tölti be, de egy év múlva lemond. 1863-ban nagyszebeni országgyűlésen képviselő, de a többi magyar és székely képviselőkkel egyetértve nem jelenik meg. 1865-ben udvarhelyszéki ideiglenes főkirálybírónak nevezik ki, 1867-ben pedig ebben az állásában megerősítik, és úgymond véglegesen főkirálybíró lesz. 1870-ben Küküllő megyében mint kormánybiztos tevékenykedik, a nagybúni árvízkárosultak segélyezése körül fejt ki tevékenységet, majd 1875-ben a főkirálybíróságon kívül Székelyudvarhely és Oláfalu városok főispánjává nevezik ki, és végül aztán 1878-ban Udvarhely vármegye főispánja lesz. 1876 óta az erdélyi unitárius egyház főgondnoka, és hát 1905-ig tölti be ezt a tisztséget, és hát ebben a minőségében természetesen a magyar főrendi ház tagja is. 1894-ben lépett vissza a főispáni állásból, és az általa Erdélyben létesített vagy berendezett számos egyházi és iskolai intézeten kívül a Budapesten lévő unitárius templom és bérház, valamint az egyházközség létesítését is elősegítette. 1912-ben emelték bárói rangra. Sokat foglalkozott a család történetével, és több munkája jelent meg ezzel kapcsolatosan, így például történelmi kalászok 1603-1711, a Vargyasi Dániel család eredete és tagjainak rövid életrajza, adatok a Vargyasi Dániel család történetéhez, újabb adattár a Vargyasi Dániel család történetéhez, természetesen több történész, mint például Kelem Elajos vagy Tali Kálmán segítségével. A fia Gábor 1854-ben született, jogi tanulmányait befejezve 1878-ban az oklandi kerületben választották meg képviselőnek, és ekkor kórjegyzője volt a képviselőháznak. Ugyanezen kerületet képviselte két további cikluson, és majd 1887-ben Székelyudvarhelyi kerületben nyert mandátumot. 1892-es választások alkalmával ismét az oklandi kerületben, majd pedig 1896-ban Oláfalun választották meg, és ezt a kerületet, ha nem tévedek, akkor egészen 1918-ig képviselte. 1902-ben az erdélyi unitárius egyház felügyelői tisztségét is betöltötte. A szabadelvű pártnak volt az alelnöke, két országgyűlés alatt a ház alelnöke is volt, majd 1910-től a Nemzeti Munkapárt alelnökeként is tevékenykedett. Különben 1904. novemberében ő terjesztette elő a Lex Daniel név alatt ismert indítványt a magyar országgyűlésben. Tehát ez 1904. november 18-án történt. Ennek a lényege az ellenzéki obstrukció letörése volt. Tehát házszabály módosítási javaslatról beszélünk, amely jelentősen csökkentette az ellenzéki képviselők jogköreit. Ennek a megszavazására Perczel Dezső házelnök állítólag egy zsebkendő meglengetésével adott jelet pártársainak, Tehát a házelnök igazából a házszabály megsértésével csendben azonnali szavazást rendelt el Daniel javaslatáról. Na most ezt a zsebkendő lengetést a képviselők többsége nem értette. Legtöbben felálltak a helyükről. Ekkoriban a felállás jelentette az igen, az ülve maradása nem szavazatot, mire perccel a Daniel féle javaslatot elfogadottnak jelentette ki. A zsebkendő szavazásként elhíresült esetet követően az ülést berekesztették, és csak december 13-án ültek össze a képviselők megint. December 13-án aztán, ahogy összeültek a képviselők, hamar heves szóváltás, majd dulakodás alakult ki, végül az ellenzékek szinte teljesen szétverték a képviselőház butorzatát, és annak darabjaival még a kiérkező rendőrsége is rátámadtak.
Befejezésül beszéljünk még ennek a családnak az esetében is a família birtokairól és az épített örökségéről is.
Az olasztelki ágat János alapította, aki külföldi egyetemeken tanult, majd pedig udvarhelyszék alkapitánya lett. 1654-ben udvarhelyszék főkirálybírója, leszármazottai háromszék, udvarhelyszék, illetve aranyosszék főkirálybírái voltak. Ebből az ágból Daniel Lőrinc 1751-ben bárói rangra emeltetett, de az ág 1801-ben kihalt. Az olasztelki kastélyt első Mihály építette a 17. század elején egy régi épület felhasználásával, birtok különben 1609-ben került a család tulajdonába. Állítólag Bethlen Gábor is többször tartózkodott itt. Daniel Mihály unokája második Mihályhoz kötődik az újabb átépítés 1668-1669-ben. A birtok leányágon a Rauber von Plankenstein családhoz került, és Maria Rauber von Plankenstein házasságával visszakerült a Danielekhez, ugyanis ő Daniel Gábor felesége lett. Az utolsó nagy átépítés már az ő nevükhez kötődik az 1880-as, 1890-es években. A család már 1946-ban eladta a kastélyt, ma viszont nagyon szépen helyreállítva a kastély hotelként üzemel. A másik fontos birtok természetesen Vargyas. A kastély magját 1579 és 1584 között építette Daniel Ferenc, majd unokái birtokosztásával hasonnevű unokája kapta meg, aki 1640-es, 50-es években eszközölt átépítéseket. A kuruc háborúk után Daniel István és Pekri Porixénia alakítatták át, való a 18. század elején. Később a kastélyt többször alakították Daniel Gábor, majd unokája Ferenc 1920 és 22 között, illetve 1937-ben Köpeci Sebestyén József tervei szerint. Kommunizmusban különben mezőgazdasági vállalat, majd pedig a néptanács költözött ide. A leszármazottak visszakapták a kastélyt, amely ma Esztergom város tulajdonát képezi.
Az erdélyi főnemesség utolsó perceiben a végső következtetések, kérjük, hogy foglalja össze az elhangzott beszélgetésünket.
A mai műsorban tehát a Bildiekről és a Danielekről beszéltünk, két ősi székely nemesi família. A Bildiek esetében ugye Bildi párról beszéltünk, aki összeesküvést szervezett az erdélyi fejedelemség idején Teleki Mihály ellen, és ezért Konstantinápolyban szenvedett börtönbüntetést. Az ő unokája József 1770-ben nyer grófi rangot. Ugyanakkor beszéltünk a reformkor egyik kiemelkedő személyiségéről, Bildi Ferencről, aki 1830 és 1832 között ugye Bölöni Farkas Sándorral utazott úgy Nyugat-Európában, mint Észak-Amerikában. Beszéltünk a Bildiek 20. századi képviselőjéről, és Bildi Kálmánt említettük, az Országos Magyar Párt kiemelkedő személyiségét, vagy éppen Bildi Gergelyt, császári és királyi konzult Iránban és Egyiptomban. Említettük a család fontosabb birtokait is, beszéltünk Bodoláról és a Bodolán lévő kastélyról, hát már ami a grófiág kastélyát illeti, és említettük azt is, hogy a családnak a mezőségi Gyekén, Mezőméhesen és Báldon is voltak birtokaik, ugye ezek közül a gyekei kastély dacol az idő múlásával, sajnos a báldi és a mezőméhesi kastélyok eltűntek. És beszéltünk a Danielekről is, a 18. században élt családtagok közül említettük Daniel Istvánt, az írót, az ő fiát is megemlítettük, aki fordítóként tevékenykedett, de beszéltünk a család hölgytagjairól is, Daniel Polixéniáról, aki nagyanyja példáját követve foglalkozott az irodalommal, és említettük Daniel Zsófiát is, ugye, aki az erdélyi katolikus iskolák szerzetesrendek egyik jótevője. És beszéltünk természetesen apáról és fiáról, idősebb Daniel Gáborról és ifjabb Daniel Gáborról, akik az unitárius egyház kiemelkedő személyiségei, de ugyanakkor a magyar politikában is fontos szerepet játszottak. Idősebb Daniel Gábor főleg udvarhelyszék történetében kiemelkedő személyiség, illetve nagyon sokat foglalkozott a család történetével. Ifjabb Gábor pedig a magyar országgyűlésben tevékenykedett, róla elnevezett, ugye Lex Daniel benyújtója 1904-ben. Beszéltünk ugyanakkor a család épített örökségéről, a két legfontosabb kastélyról, ugye az olasztelki Daniel kastélyról, amely a 17. században épült, és nagyjából őrzi ma is 17. századi kinézetét, illetve a vargyasi kastélyról, amelyet viszont a századok folyamán elég sokszor átalakítottak, az egyik leghíresebb átalakításra röviddel a II. Világháború előtt került sor, ugye akkor, amikor 1937-ben Köpeci Sebestyén József tervei szerint alakították át az épületet.
Tanár úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a válaszokat.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem újra. A következő műsorban folytatjuk a székely származású nemesi családoknak a bemutatását. Az Osdolai Hun, a Mikó és a Nemes családokról fogunk beszélni.
Így legyen, és várjuk egy hét múlva is a stúdiónkban. Kedves hallgatók, a mai műsorunkban ennyit tudtunk elmondani a Béldi és a Daniel családokról. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma déli vendégünk dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Most átadjuk a stúdiót, további szép napot és hétvégét kívánunk. Az Erdélyi Főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.